Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, kivételesen helyünkön maradva Isten igéjét, mennybe meneteli alapigénket, amelyet megírva találunk Ézsaiás könyve 59. fejezetében a következőképpen. Íme nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, és a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűntapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Nincs, aki igaz vádat emelne, nincs, aki helyesen ítélkezné. Haszontalanságban bíznak, és hiába valóságot beszélnek. Nyomorúságot fogannak, és baj szülnek. Mérges kígyó tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. Meghal, aki tojásaikból eszik, és a rátaposnak vipera kell ki. Pókhálójukból nem lesz ruha, nem takarózhatnak készítményükbe. Készítményük csak bajt okoz, erőszakos tetteket követnek el. Lábuk gonosz cél után fut, sietnek ártatlan vért ontani. Gondolataik ártó gondolatok, pusztulás és romlás van útjaikon. Nem ismerik a békesség útját, eljárásuk nem törvényes. Ösvényeik görbék, senki, aki azon jár, nem ismeri a békességet. Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van. Napfényre, de homályban járunk. Tapogatjuk a falat, mint a vakok. Tapogatózunk, mint akiknek nincs szeme. Botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna. És sötétségben vagyunk, mint a holtak. Morgunk mindnyájan, mint a medvék. Nyögdécselünk, mint a galambok. Törvényességre várunk, de nincs. Segítségre, de távol van tőlünk. Bizony sok bűnt követtünk el veled szemben. Vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk. Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az Urat, hűtlenül eltértünk Istenünktől. Erőszakot és lázadást hirdettünk, szívünk hazug beszédben gondolt, beszédet gondolt és szólt. Háttérbe szorult a törvény, távol áll az igazság, elbukik a hűség a tereken, nem érvényesülhet a becsület. Oda van már a hűség, és aki a rosszat kerüli, zsákmányul esik. Látta ezt az Úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend. Amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta. Felöltötte az igazságot, mint páncélt, védelmező sisak van a fején. A bosszúállás ruháit öltötte magára, felindulása, mint köpeny borult rá. Amilyenek voltak a tettek, a szerint fog megfizetni. Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek. Tetteik szerint fizet meg a szigeteknek. Félni fogják az Úr nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr szele korbácsolt föl. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez, így szól az Úr. Ilyen szövetségem van nekem velük, mondja az Úr, lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából, és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagy kérdéseket vet fel ez az ige szakasz, hogy is lesz ez mennybe menetelre. Több nehézség is van ezzel a kijelöléssel, aki megnézte az útmutatóban mondjuk, hogy mi is az eredeti kijelölt ige szakasz, azt látja, hogy ebből csak egy csemegézés jut eredetileg, és olvasunk innen-onnan, mondhatni az elejét, a közepét és a végét kiemelve, és ilyen módon, ezt, ahogy sokszor is már beszéltem, nem tartom szerencsésnek az ilyen kikapkodásokat, az ige szakadból, és kihagyásokat, és ugrálásokat, és hát ha már bevontak a Perikópa Bizottság munkájába, akkor igyekszem is ezt majd képviselni a textusaink átgondolásánál, és hát ahogy múltkor láttam, úgy tűnik nem csak nekem szúrnak szemet az ilyen lyukas ige szakaszok, tehát valószínűleg ezt is át fogjuk gondolni, ezt a mai szakaszt, hogy egy alkalmasabb rendszert próbáljunk építeni belőle. Az is sajátossága ennek a fejezetnek, hogy ez több darabban más alkalmakkor már előkerül, tehát lehet, hogy ilyenkor célszerűbb lesz majd egy másik igét keresni egyszerűen. Minden esetre az ilyen egy-két mondatot kiemelő ige olvasásnak két veszélye is van, a formából eredő problémák között megemlítve. Tehát az egyik az, hogy csak elveszítjük a fonalat. Tehát ez a könnyebb eset, hogy egyszerűen nem áll össze a teljes képé, mert ugrottunk közben, és valami hát elmarad a felolvasottból. Tehát ilyen problémánk is van. De még nagyobb veszély az, hogy egyenesen megváltoztatjuk az értelmét ezért. Ha kiemelünk a szöveg környezetből egy-két mondatot, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy más értelme lesz, mint ott, ahol az egész proféciában elhangzik. Más lesz a hangsúly, de más lesz maga a jelentés. A legkisarkítottabb, szélsőséges és inkább vicc formába tartozó ilyen ugye az, hogy csak kivesszük a mondatot és felolvassuk a Bibliából, hogy nincs Isten. Csak aztán hát valahogy lemaradt az, hogy mondja a bolond az ő szívében. Hát ilyen módon, tehát ezt átgondolva is érdemes figyelni arra, hogy Isten igéjét azért azt a környezetével együtt nézzük meg, és ne csak egy-egy mondatot kiragadva, mert lehetnek kedvenc igéink persze ilyenek, és akkor ennyit megjegyzünk, de azért jó, ha tudjuk, hogy ez hol, miért és hogyan hangzott el. Tehát ezek a formai nehézségek, hát a másik nehézség az persze most állt elő azzal, hogy én akkor viszont az egész fejezetet felolvasom, és hosszúra nyúlik az ige szakasz, és persze hát sokszor el is hangzik, hogy azért kellene rövidebb ige szakasz, mert azt nem meg tudja még az ember jelenteni, a hosszút nem tudja. De az az igazság, ha ezt az érvelést komolyan veszük, akkor tulajdonképpen az ige hirdetést is egy percbe kéne mondjuk maximálni, mert hát nem tudja az ember megjegyezni különben. Tehát érdemes ezt átgondolni ilyen szempontból is, hogy mint ige hallgatók, hogyan fordulunk az ige szakaszokhoz is, ami alapigénk, és az ige hirdetésekhez is, ami aztán azt kifejti. És hát nem az a megoldás, hogy akkor legyintünk, hogy ez túl nehéz, úgyse tudom megjegyezni, nem foglalkozunk vele. Talán mindannyian jól ismerjük Démosztenészt, így elsőre nem biztos, de ha nem is ugrik be, a története már bizonyára ismerős, ő egy ókori Görögországban élő ember volt, aki beszédhibás volt. De ő szónok akar lenni. És hát mulatságos és szinte foglalkozással össze nem egyeztethető mondjuk a beszédhiba, bár már ilyet is láttunk, úgyhogy lehet, hogy manapság már ez se gond, hogy szóvivő, ne tudja rendesen beszélni. Nyilván a hétköznapokban egész más, de amikor az a munkája, hogy beszéljen, akkor ez már egy kicsit másképp jelenik meg. Bár itt is óvatosak lehetünk, minden bizonnyal mindenki ismeri Cseri Kálmát, hát ő is prédikál, és mégis beszédhibás, tehát nem pusztán ez számít az ember beszédében azért, hogy ezt jól tudja megtenni, meg szónokilag jól csinálja, de azért mégiscsak egy szóvivőnél mondjuk ez már jobban előkerül, hiszen ott ez az egyetlen feladat szinte az ige hirdetésnél, meg azért a lényeg mégsem a beszéd módja inkább, hanem a tartalma. Na most ez a Démosztenész nem mondott le a szónokságról, hanem a nehezebb utat választotta, a legyintés az persze könnyű lenne. Azt mondta, hogy akkor ezen dolgozni kell, és mondhatnánk talán most így, hogy ő volt az első logopédus, aki saját magán gyakorolta, és egy fejlesztési módszert ki is talált, mégpedig nagyon egyszerű köveket vett, kavicsokat vett a szájába, és úgy gyakorolta a beszédet. Tehát nem azt mondta, hogy akkor én nem beszélek, de legalábbis nem hivatásszerűen, hanem azt mondta, akkor én megfeszítem magamat, és gyakorlom ezt. És hát így nehezített terepen ugye kellett gyakorolni, és a végén kidolgozta a beszédjét. Nos, hát bizonyos értelemben jól tesszük, ha Isten igéje kapcsán is inkább ezt tesszük, és inkább próbáljuk azt a módot megtalálni, hogy hát hogyan is lehet megérteni Isten igéjét jobban, hogyan lehet megjegyezni jobban, akár az ige szakaszokat, amiket hallunk, akár az ige hirdetésnek a tartalmát valahogy. Nyilván szóról-szóra ez lehetetlen, senki nem rendelkezik, vagy legalábbis nagyon ritka az ilyen, aki egy ige szakasz felolvasva, aztán vissza tudna adni szóról-szóra, ha csak nem már eleve megtanulta. Tehát egy ige hirdetéssel sem az a dolgunk. De hát azért azt lehet gyakorolni. Hazamegyünk, újra elolvashatjuk, hogy mi is volt ez az ige szakasz, föleleveníthetjük, akár a, hát általában a vasárnapi ritmusra gondolva a hét többi napjain is, akár többször is naponta. Az ige hirdetésnél is megpróbáltunk figyelni arra, hogy mik is voltak a fő témái, tehát nem a szó szerinti értelembe föleleveníteni, mert az biztos, hogy még nekem sem menne, aki elmondom. De az, hogy mi volt a fő témája, azt talán össze tudjuk foglalni. És hát Jézus mennybe menetelesen azt jelentette a tanítványoknak, hogy hát akkor most mindennek vége, úgy se tudjuk megegyezni azt, amit akár ebben a 40 napban, akár az előtte levő évek során Jézus tanított, prédikált, cselekedett, hát nincsen ennek semmi értelme, mondhatták volna ezt, mester nélkül nem megyünk semmire. Hát 10 napig egyébként ez is történt, tulajdonképpen ugye bezárkoztak félelmükbe, és hát nem csináltak semmit. De azért mégiscsak Jézus ígérete szerint eljött pünkösd, és ekkor hihetetlen változás állt be a bátorságuk terén is, de még inkább az igeértés, az ige ismeret és az ige hirdetés terén. A lélek emlékeztetése és egyéb módok folytán aztán meg is születtek maguk az evangéliumok, amik visszaemlékeznek Jézus dolgaira. Nem azt mondták az evangélisták sem, ó, hát ez nagyon bonyolult, utána kell járni, nem töröm magamat, mondhatta volna Lukács ezt, de helyette azt mondta, hogy alaposan utána jártam mindennek. Hát a hétköznapi életben sincs munkanélkül eredmény, ne csodálkozzunk, hogyha a lelki életben sincs. Hát mi lett volna akkor velünk, hogyha tanítványok így gondolkodnak? Hát nem lenne egyház se. És hát mi lenne egy diákkal, ha úgy gondolkod, hogy én ezt nem tudom, hát akkor inkább hagyjuk, meg se tanulom. És mi lenne egy éhhalál küszöbén álló emberre, ha azt mondja, hogy én már túl éhes vagyok ahhoz, hogy étlelmet keressek, hogy ételt készítsek, hát végképp, hogy még meg is egyem. Hát a lelki élet terén is inkább azt az éhséget és szomjúságot jó, ha igyekszünk kielégíteni, amit Isten igéjéből lehet is. Ne féljünk ilyen értelemben tehát attól, ha bonyolultabb vagy hosszabb ige szakaszok állnak előttünk, hanem valahol igyekezzünk azt megérteni, amit a lélek nekünk mond ezekben az ige szakaszokban. Nos, hát ennek a hosszú bevezetőnek tehát a lényege igazából tehát az, hogy ne a Lukas módszert folytassuk és ugrándozzunk egy-egy versen, hanem jó, hogyha összefüggésében látjuk, illetve hát ahogy mondtam, esetleg úgy is lehet majd a Perikópa bizottságban is dönteni, hogy netán egy alkalmasabb ige szakasz keresünk e mostani helyet. De hát most ez van előttünk minden esetre még. A másik probléma ezzel az ige szakasszal, ami már a tartalmi kérdése, és ez talán mindenkinek föl is vetődött a felolvasás közben, és minden bizonnyal minden lelkésznek is, amikor elkezdte a készülést, hogy hát miképpen lesz ebből az ézsaiási proféciából mennybe meneteli üzenet. Hát lehetne biztos evangelizációt tartani, és ostort csapkodni a bűneink miatt, de hogyan lesz ebből mennybe menetel? Hát az kristályosodott ki előttem az elmúlt hetekben, hogy hát valahol azért mégiscsak ebben a szakaszban talán azt lehet legjobban megragadni ezzel kapcsolatban, hogy elénk vonul jelképesen valamilyen módon tulajdonképpen az egész üdvtörténet ebben a szakaszban, a bűnesettől mennybe menetelig, illetve a mennybeli kiteljesedésig. És ezért talán úgy lehet megragadni így mennybe meneteli szakaszként ezt a proféciát, hogy miközben mi is sokszor az Úr hatalmát kérdőjelezzük meg, akár ilyen direkt kérdés, hogy hát van-e hatalma Istennek, elég hosszú-e a karja ahhoz, hogy ide lenyúljon mondjuk hozzánk, vagy csak egyszerűen aggódva, hogy mi lesz az életünkkel, mi lesz, amikor elveszítjük az állásunkat, mi lesz, amikor a gyermekeink jövőjén aggódunk. Ilyenkor is tulajdonképpen az Úr hatalma a kérdés számunkra. Van-e neki elég hatalma ahhoz, hogy az életünket biztosítsa? Hát ilyen módon ez a bűnesetet fejezi ki, mert Isten válasza viszont az, hogy hát ez a vétkeitek miatt van. Ilyen értelemben az üdvtörténetnek ez az első szakasza, mert hát ebből a szempontból talán most a teremtés nem az üdvtörténethez soroljuk még, bár igazából az is benne van, de a bűneset utáni, és bizonyos értelemben ez az emberiségnek a legdöntőbb időszaka. Akár úgy, hogy Jézus történelmi kor szerinti idejéhez képest is ez a legdöntőbb, de akár úgy is, hogy utána is még ezt tart addig, amíg meg nem tér az ember, tehát ebben az értelemben pedig megint csak ez a súlyos időszak, és olyan értelme mindenképp, hogy hát ennek van kárhozatos következménye. Tehát ez a bűneset által jellemzett, a bűnbe esett ember életét képviselő szakasz az, amit aztán a zsidók is sínylődve a fogságban tesznek föl, hogy akkor Istennek van-e egyáltalán bármiféle hatalma, szinte már oda jut el a kérdésük. Tud-e rajtunk segíteni? Hát mennybe menetelkor Jézus azt feleli, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. Vagy ahogy Márk még kiemeli, az atya jobbjára ül, hát a jobb oldal és a jobb kéz a Bibliában a hatalomnak, az még pedig a teljhatalomnak a kifejeződése, tehát amikor Isten jobbjáról van szó, akkor pont arról van szó, hogy neki teljhatalma van minden felett. És amikor az atya jobbjára ül Jézus, az is azt fejezi ki, hogy a teljhatalomba ült be. Az isteni teljhatalomba, hiszen ő maga is Isten. Hatalma van ebben a világban is, amit a láthatókhoz, az anyagi világunkhoz tartozik, és hatalma van a mennyei birodalomban is, Isten világában is. De hát az imádkozók felvetették ezt a kérdést, van-e elég hatalma, elég hosszú karja az Úrnak. És van, aki úgy tartja, hogy ő igen sokat imádkozik, aztán megkérdezi, hogy miért nem hallgatja meg Isten az imádságaimat. Hát érdemes akkor imádkozni. Van egyáltalán hatalma és ereje Istennek arra, hogy teljesítse a kéréseimet? És bizony sokan csodálkoznak a pusztába kiáltott imádságaik visszhangtalanságán. Aztán sokan meg is vádolják Istent, hogy hát neki nincs erre ereje, vagy egyenesen ellene fordulnak. De Isten azt mondja, hogy nem a fülesüket, nem a kezerövid, a mi bűneink azok, amik egy falat, szó szerint arról beszél az ige szakasz, hogy fal van közöttünk. Isten és az ember között a bűnök mindig falat építenek. Ha úgy tetszik, akkor ez az építő kocka erre a falra, minden egyes bűnünk így, ha úgy tetszik, fölrakódik és elválaszt minket Istentől. És mennyien mondják, hogy hát én tudom ugyan, hogy ezt nem szabad csinálnom, de azért imádkozok legalább, hát akkor én mégiscsak keresztény kegyes ember vagyok. De aztán amíg imádságban csak számon kérek és követelek, hát addig nem is számíthatok valójában eredményre. És amíg csak a magam bűneinek a lepedőjeként használom, addig olyan lesz ez, mint a pókháló, amiben nem lehet öltözni, ahogy kifejezi ez a kép. Addig semmire nem jó az imádságom, sőt, az nem is imádság, hanem bálványimádás. Amíg az imádságomat úgy gondolom, hogy arra jó, hogy Isten teljesítse, amit én akarok, addig az nem imádság. És persze, amikor szembesülünk a bűnökkel, akkor jöhet a következő lépésben, hogy a bűnbánatot tanúsítani. Ez senkinek se könnyű, különösen, ha valóban lepedőként használjuk takaróul a bűneinkre az imádságunkat, vagy akár a megtérést, akkor továbbra is megválaszolatlanok maradnak az imádságok. Amíg csak Istent akarjuk rángatni, hogy tegyen úgy, ahogy akarjuk, addig nem teljesül, de nem Istenben van a hiba, hanem én bennem. És ez a bűneinket felhánytorgató kezdés, tehát aztán elhozza az üdvtörténetnek az egyik szempontból csúcspontját, Jézus halálát. Hát ezért került ő a keresztre. A bűneink miatt. És ez teszi ki tehát a textusnak is, az ige szakasznak is a döntő többségét, és az ember életének is a döntő súlyát, a lehúzó súlyát adja meg. Hát Jézus még az apostoloknak is szemükre veti a hitetlenségüket, tehát ne higgyük azt, hogy mi kivételek lehetünk ez alól, és azt mondanak, hát ez Izraelnek szólt ott a fogságba, ők megérdemelték, mert ezt tették. Nem. Az apostolokat épp úgy hányszor fedli meg földi működése közben is, és most is tulajdonképpen azzal kezdődött Márknál a mennybe meneteli szakasz, hogy a szemükre veti a hitetlenségüket. A hitetlenségünk miatt, vagy bűneink miatt az imádságaink nem találnak meghallgatásra, nem teljesülnek a kéréseink, akkor persze, hogy mondtam, lehet egy másik megoldást keresni, akkor térjünk meg. A nyögdécselés meg a nyivákolás úgymond nem segített Istennél, a sírásunkra nem lépett, hát akkor talán majd a bűnbánat használ. És így tör föl, tulajdonképpen a próféta a nép nevében mondja el ezt a bűnvalló imádságot is. És mégis meg kell vallani, hogy még ez a magatartás is valójában az istentelenség folytatása. Mert ez még mindig azt jelenti, hogy bálványként akarjuk rángatni az Urat, és ott gondoljuk, hogy hát ha megtérünk, akkor ő meg majd teljesíti. Én kifizetem az árát, és akkor ő ideadja az árut. De még ezzel is csak valójában tetézzük hazugságainkat és képmutatásunkat. Hiszen az nem valódi bűnbánat, amit egy ilyen cél érdekében akarok tenni, hogy na, akkor teljesüljön végre, amit akarok, hát jó, akkor megfizetem a bűnbánati árát. Hát ez nem jobb, mint a búcsú cédulák voltak annak idején. Mert a bűnlajstromunk az sokkal, de sokkal komolyabb annál, mint csak képesek legyünk belőle megtérni. Nem véletlenül idézi Pál apostol is a római levélben többek között ezt a szakaszt is, és amit el lehetett mondani itt Izraelről, az pont ezért teszi világosra, hogy az mindannyiunkra igaz. Hogy mind elromlottak, és nincs, aki jót tesz. Hát ennek fényében vajon ki lehet az közülünk, aki miután vette a bátorságot, hogy belenézzen a szíve legrejtettebb zugaiba, nem azt látja, amit itt Ézsaiás is megprofétál. Hát az az igazság, hogy senki nem tud önmagától megtérni. Isten körbenéz, és azt látja, hogy nincs ott senki, mondja Ézsaiás. Nincs ott senki, ahol ez számít. És ugyan sokszor hivatkozunk a megtérésünkre, de pont az a baj, hogy amíg az a mi cselekedetünként kerül elő, addig reménytelen a helyzetünk. Valami egészen más irányból jön a segítség, és amikor az Úr látja, hogy nincs ott senki, nincs egyetlen egy teremtmény sem ebben a világban, aki segíthetne, akkor kiderül, hogy majd ő maga segít. Saját maga segít, ő lesz a segédje is, ha úgy tetszik. Valószínűleg nem erre utal ugyan, de még akár elképzelhetjük úgy is, hogy hát Jézusban ilyen értelemben egy Szent Háromságon belüli másik személyben valóban saját magán segít ebben az értelemben. Tehát Jézus az, aki ezt el tudja hozni. Nem magunktól fogunk megtérni, hanem Isten lelkének a hatására lehet átélni ezt az élet újulást. Ezért például Nikodémusnak Jézus nem is arról beszél, aki nem tér meg, nem üdvözöl, hanem aki nem születik újjá. Hát azt nem magunk csináljuk sose. És hát így léphetünk aztán ebben a látomásban tovább, amikor Isten már megjelenik. Ezt most nem részletezem annyira, de az is kiderül, hogy ez már nem a földi szféra. Ez egy apokaliptikus látomásnak a pár mondata már, hogy az Úr, ahogy segít, és helyreállítja a bűnös embert is. És végül eljön a megváltó. Ez most éppen nem karácsonyi ige szakaszként áll előttünk, bár ott is szerepel, és ezért nem a megszületésére gondolhatunk most elsősorban ezen a napon, hanem inkább arra, amit az angyal mond. Hogy visszavárjuk Jézus. Úgy jön el, ahogy most láttátok a mennybe menni. Ilyen módon tehát az utolsó pont az üdv történet célállomását vetíti elénk, Jézus mennybe menetelét, és hát most a feltámadás utáni hívők mennybe menetelét, hogy így mondjam, ha ez máshogy is értendő, mint Jézusé. Tehát itt lép az ünnepünk is a képbe. Jézus visszajönni azért tud, mert előtte már mennybe ment. És így hasonlít a záróvers ahhoz, ahogyan a missziói parancsban is mennybe menetelekkor Jézus mondja, hogy a világ végezetéig azokkal van, akik ennek a missziói parancsnak az útján járnak, akik nem azon az úton, amit mond Ézsaiás, hogy hát akik azon járnak, azok csak elvesznek. Hanem valami más utat találnak Istennél. És így zárul ezért az üdvtörténet, bár még egy fontos esemény hátra van, hiszen Jézus távol létének idejére megígéri a pártfogót, és pünköskor el is küldte szent lelkét, és valójában így van azóta is nap mint nap velünk. Mivel mennybe ment, És bár visszavárjuk, de testileg már nincs itt közöttünk. Úgy is szokták mondani, hát most az egyháza teste, Pál apostol képével élve, mi vagyunk itt ezen a földön, de ő maga csak szent lelke által van jelen, de éppen ezért van velünk egészen a világ végezeteig. És ezért összpontosul minden itt Sionban, ebben a proféciában, hogy Sionra eljön a megváltó, és már ez is inkább a mennyei Sion, a mennyei Jeruzsálem értelmében láthatjuk, de nem a földi értelemben, úgy nem is nagyon tudjuk, hogy megvalósul-e valaha is, hogy az összes nép oda járulna éppen Jeruzsálembe, eddig minden esetre ilyen nem történt, de a mennyben ez már bizonyosan így lesz. Hiszen Isten újjáteremti ezt a világot, és akkor a mennyei Jeruzsálem, ez pont azt jelenti, amit itt a földi Jeruzsálem jelképeként az apokalipszis profétái ezt mondják, tehát ebben a részletben éppen Ézsaiás is ott van, de hát János a jelenésekben ezt végképp kiteljesítve adja elénk. És így kerül a Sion is elő, hiszen az a dávidi fő hadiszállás, ugye, ahogy elfogja ezt az erődítményt a Sionon, és aztán így lesz jelképesen Isten népének és Isten uralkodásának a közepe. Jézus tehát végig járta most velünk gyorsan az üdvtörténetet, a bűnesettől indulva, a megváltáson keresztül, aztán most mennybe menetelével, de fizikailag és testileg eltávozott közülünk, de lelkével napról napra itt van velünk. Ámen, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, bár mi sokszor kételkedünk a Te hatalmadban, erődben és karod hosszában, neked mégis mindenre van hatalmad, mindenre van erőd, és mindenhova elér a Te karod. Áldunk azért, hogy bár a bűneink falként választanak el tőled, és kárhozatba taszítanak, és nincsen ebben a teremtett világban, se földön, se menjen senki, aki segíthetne rajtunk, te mégis közbeléptél megmentésünkre. Ezért küldted el Jézust, ezért halt meg a kereszten, és támad fel az üres sírból, és ugyanezért ment mennybe. Áldunk, hogy most már a világ végezetéig itt vagy velünk ebben a világban. Ámen.